Az emlékezéshez idő kell, az emlékezés nem lehet kutyafuttában végezni, ezért illő az, hogy most hosszabban olvasunk az igéből, és még hogyha nem is az egész szenvedés történetet olvassuk fel, de hosszabban, és arra kérlek benneteket, hogy közben, akárhogyha úgy kényelmesebb, foglaljatok helyet, hogyha úgy kényelmesebb, akkor hunnyátok be a szemeteket, hogy minél közelebb kerüljünk mindahhoz, ami történt. Szemelvényeket fogok olvasni, a kivetítőn követhetitek a felolvasott igét. Így hangzik tehát a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésének és halálának a története, Máté evangélium a 26. fejezetének a 47. versétől. Még beszélt Jézus, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a vénektől. Az árulója ezt a jelet adta nekik. Akit megcsókolok, ő az. Őt fogjátok el. És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt. Üdvözl légy, Mester! És megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki. Barátom, ezért jöttél. Akkor odamentek, megragadták Jézust, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, a kardjához kapott, kirántotta azt, lesújtotta a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? De akkor miképpen teljesednének be az írások, hogy ennek így kell történnie? Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz. Mint valami rabló ellen úgy vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köréje gyűlt. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözlé, zsidó királya! Azután leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt. Hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, Éli, láma sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak. Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. De a többiek ezt mondták. Hadd csak, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak. Bizony, Isten fia volt ez. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a holttestet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment. Másnap pedig, szombaton, összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak. Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta. Három nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt, azután azt mondják a népnek, feltámadt a halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta. Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok. Ők pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te tanítványaid megőrizték számunkra mindezt. Kérünk, vigyél közel önmagadhoz. Vigyél közel bennünket ahhoz, ami veled történt. Amen. Foglaljunk helyet. Amikor valaki a kereszten függött, annak a halálát nem elsősorban a fájdalom okozta. Nem elsősorban annak a fájdalma, ami számunkra talán a legborzasztóbb, hogy a csuklót és a lábfejeket átütötték egy jó nagy szöggel. A kereszt általi halál az egy direkt kínzás volt. Az egyik legvérszomjasabb kínzási mód, amit valaha az ember kitalált, mert fulladásos halált jelentett. Amikor az elítélt már nem tudta magát tartani az egyébként átszögezett lábával, akkor a végén a saját testsúlya ölte meg, mert megfulladt a kereszten. Önmagában ez is elég borzasztó lenne. Önmagában, ha csak ami Urunk ennyit tett volna értünk, már az is borzasztó. Hogyha annyit tudnánk, hogy ezt a sok fájdalmat és szörnyűséget nem nekünk kellett elszenvedni, már az is elég lenne a mi teljes életünk átadásához. De nem csupán ez történik Jézussal, ami Urunkkal. Az emberi létnek olyan megalázott, annyira lealacsonyított formájába kerül, hogy azt nehéz számunkra elképzelni. Hányatokat köptek már le életetekben? Hányatokat verték már bottal a fején? Hányatoknak csorgott végig az arcán egy jól irányzott emberi köpés? Azt hiszem, hogy nem sokan vagyunk itt így. Nem csupán a római katonák, hanem a zsidó vallási elitnek a képviselőjei is ezt tették Jézussal. Ezt most nem olvastuk, de Kajafás palotájában a kihallgatásnál Jézust arcul verik, vagyis megpofozzák, leköpik, a fejét verik, és ezt követően viszik a rómaiakhoz, akik hát megkorbácsolják, ugye ezt nem kell külön bemutatni, hogy mit jelent, hogyha valakit megkorbácsolnak, azt nem megsimogatják. Ezután viszik a rómaiakhoz, akik meztelenre vetköztetik, kigúnyolják őt, tövisből készült koronát nyomnak a fejébe, leköpik ismét, és a nátszállal verik a fejét. Na most nem egy olyan nátszállal, mint amit a Balatonparton szedünk, hanem bambusszal, aminek van suhintása. Miért? Miért ez az óriási gyalázat? Ez az egyébként is kirívó, kivégzési módhoz társított totális emberi megalázás. Miért? De a fő kérdés az nem csupán az, hogy Jézussal miért történik ez, hanem hogy miért hagyja. Miért hagyja ezt? Amit a jegyzetben látható kiemelt rész, az az, amit ma a figyelmünk középpontjába szeretnék állítani. Ott a Gecsemáné kertben, amikor a főpap katonái jönnek Jézus elfogatására nagy sokassággal együtt, valaki, négy evangélista közül hárman azt írják, hogy valaki, egyedül János az, aki elárulja, hogy ez bizony Péter volt. Péter lecsap, mint egy teljes erejével megvédeni akarva Jézust, lecsap a főpap szolgájára, és hát Péter kartforgató tehetségét jelzi az, hogy mekkora hatást tud gyakorolni. A főpap szolgájának a fülét vágja le. Nem egy halálos sebesülés ez azért. Szinte minthogyha azért kellene így történnie ennek, hogy annál nagyobb legyen a kontraszt mindazzal, amit Jézus ezután mond. Hogy az emberek, amit tehetnek érte, minden jó szándékuk, hogy Uram, ez nem eshet meg veled, hogy Uram, ennek valahogy máshogy kellene történnie, nem létezik, hogy most tényleg meg kell halnod, hogy ehhez képest, amit ők tudnak tenni, az annyi, hogy valakinek a fülét levágják. Nem szíven szúrja, nem levágja a karját, hanem a fülét vágja le. És ehhez képest Jézusnak ez a gondolata, hogy Péter, figyelj már rám! Komolyan nem tudod, nem tudatosult benned, hogy ha én akarnám, akkor meg tudnám védeni magamat. Komolyan azt gondolod, hogy ha én akarnám, nem tudnék hívni ide egy olyan testőrséget, ami nem csak egy-két fület tudna levágni? 12 sereg angyalnál is többet. 12 légiónyi angyalnál is többet. Egy légió Jézus korában, Augustus császár korában 6000 körüli gyalogságot jelentett, és 700 körüli lovasságot. Ez azt jelenti, hogy összesítve, ha mindent egybe veszünk, olyan 73000 körüli gyalog, és 7000 körüli lovas. 80000 fős sereget tudna mozgósítani Jézus, illetve azt mondja, hogy ennél többet is. 80000 fős angyalsereg. Ahhoz képest, hogy Péter annyira képes, hogy levágja valakinek a fülét. Óriási ez a kontraszt, nem is véletlenül. Nem akarom, hogy megvédjetek, Péter. Nem akarom, hogy jöjjön az angyalsereg. Mert eljön az ideje annak, amikor majd el fog jönni az angyalsereg. Eljön az ideje annak, amikor nem csak 12 légiónyi, nem csak 80 ezer angyal jön, hanem el fog jönni az ideje annak, amikor a teljes angyalsereg eljön. Csak tudjátok, mit ír Jézus arról az időről, amikor eljön az összes angyal? Azt írja, hogy hasonló a mennyek országa a búzához és a konkolyhoz. Nő együtt szépen a kettő, aztán a világ végén eljönnek az aratók, az angyalok, és learatják az egészet, és előbb kitépik a konkolyt a búza közül. Kiválogatják a gonoszokat az igazak közül. Na akkor majd jönnek az angyalok, de annak még nem most van itt az ideje. Mert hogyha most jönnének az angyalok, akkor az azt jelenteni, hogy ennek a világnak abban a pillanatban vége. 80 ezer angyal, akiket az Úr azzal bíz meg, hogy védjék meg az Urat, mekkora pusztítást tudna végezni szerintetek? Hogyha arról lenne szó, hogy Jézust meg kell védeni, akkor Jézus megvédetné magát. Ennek az angyalseregnek Jézus a feje. Eljön majd az idő, amikor az Úr az élére áll ennek a 12 légiónál is több angyalnak, de akkor ebből a világból kőkövön nem marad. Akkor ennek a világnak elközelített a vége. Akkor ez a világ szépen összecsomagoltatik. És Isten kinyitja az új világnak a kapuit. De most még nem ennek az ideje van itt. Miért nem védeti meg magát Jézus? Miért hagyja, hogy ennyire méltatlanul bánjanak vele? Azért, mert Jézusnak mindennél fontosabb volt az, hogy Isten akaratát teljesítse. És az, hogy jöjjenek az angyalok, az még nem az Atya akarata ebben az időpontban. Két olyan mondatot szeretnék ma ide tenni elétek, amik végtelenül egyszerűek. De hogyha ezek a hitünknek az alapjait jelentik, akkor minden embernél gazdagabbak vagyunk. Ha ezek a mondatok kopottasan vagy üresen csengenek a számodra, akkor kérd az Urat, hogy frissítse ezt fel. Mert minden embernél gazdagabb és erőteljesebb vagy, hogyha ez a két mondat igaz a számodra. Az első, az Atya azt akarta, hogy Jézus meghaljon helyetted. Az Atya azt akarta, hogy Jézus meghaljon helyetted. Ez nem akármi ám. Az élő Isten, az Atya, akinek az egész akaratából fennáll ez a mindenség, aki egy szavával világokat teremt, aki mindennek parancsol, ez az Atya azt akarta, hogy Jézus helyetted meghaljon. És az a Jézus, aki 12 sereg angyalnál is többnek parancsol, mégis hagyja, hogy leköpjék, a fejét verjék bottal, megalázzák, kigúnyolják és keresztre feszítsék. Ez a Jézus önként fel akarta áldozni magát, érted? Ezt a két mondatot szeretném ma bizonyítani nektek az ige alapján, hogy a hitünk az ige biztos kijelentésén alapuljon. Azért nem hívja Jézus az angyalait, de azért meglebegteti a tanítványok számára, hogy tudjátok, fiúk, hogy mekkora hatalmam van. Azért nem hívja az angyalokat, mert Jézusnak nem az volt a célja, hogy megvédje önmagát. Ha jönnek az angyalok, mi megyünk a pokolba. De Jézusnak ekkor nem ez a célja. Jézusnak az a célja, mert mindig ez lebegett a szeme előtt, mindennél élesebben, hogy mi az Atya akarata, hogy tudom teljesíteni az Atya akaratát. Az Atya akarata pedig az, hogy Jézus meghaljon helyetted. Ézsaiás 53:10-12-ben ezt olvassuk. Az Úr szenvedő szolgájáról szóló proféciája ez. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. Önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. Az Úr akarata az, hogy verjék a fejét bottal. Az Úr akarata az, hogy meggyalázzák, hogy összetörjék. Ez az Isten akarata. Mióta ez Isten akarata? Mióta gondolta ki azt Isten, hogy az ő fiának meg kellene halnia értünk? Kezdettől fogva. Erről beszéltünk adventkor. Az igen mindig mindenhol összeér, és mindig mindenhol az Isten végtelen szeretete fog kiábrázolódni benne. Az első pillanattól fogva, hogy Ádám és Éva elszakadnak tőle, Isten akarata ez. Az első perctől fogva. Az Úr akarata, hogy betegség törje össze, hogy Jézus összeroppanjon. Ez az Isten akarata. Onnan az Édenkerttől kezdve. Azt mondta a kígyónak, ellenségeskedést támasztok a te utódod és az asszony utóda között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Emlékeztek, ugye? Kezdettől fogva. Isten ezt nem időközben kigondolta. Nem arra jutott, hogy hogy kéne megmenteni az embert. Feláldozom értük a fiamat. Kezdettől fogva készen állt a terv az emberiség megmentésére. Soha nem volt kérdés, hogy helyetted meg helyettem kit kellene feláldozni? Jézust, a fiút. Lukács 18-ban ezt olvassuk. Azután maga mellé vette Jézus a 12-t, és így szólt hozzájuk. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az ember fiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. A négy evangéliumból háromban szó szerint ugyanez szerepel. Jézus tudta, hogy mi vár rá. Jézus nem érte váratlanul mindaz, ami vele történt. Tudta, hogy mi vár rá, önként tudatosan vállalta a halált. Miért? Mert ez volt az Isten akarata, és előtte egy cél lebegett, hogy betöltsem az Isten akaratát. A proféciák mik? Az az Isten akarata. A profécia az Isten beszéde. Előre szól, mit akarok tenni, értetek? Úgy tűnhet a számunkra, hogy hihetetlen mértékű az emberi gonoszság, az aljasság, amivel megalázzák Jézust. Különösen az embereknek a leköpése és a megbotozása. És Jézus tudta, hogy ez vár rá. Azt tudta mondani, hogy ez az én atyám akarata. Amikor az atya akaratáról gondolkozol az életedre vonatkozóan, akkor szoktál ilyenekre gondolni? Abban benne van a szenvedés, hogy esetleg szenvedés az atya akarata? Benne vannak a nehézségek, esetleg nehézség az atya akarata? Jézus egyszer mondta azt életében, hogy atyám, most nem vagyok benne biztos, hogy akarom a te akaratodat. Egyetlen egyszer. De az is csak átsuhant az agyán, és már ment is tovább. Ott a Gecsemáné kertben, atyám, ha lehetséges, hogy nem kell kiírnom ezt a poharat, akkor múljék el tőlem, de! És itt vége is volt ennek a gondolatnak, életében egyszer és utoljára, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Itt láthattok két poharat. Az emberiség élete olyan, mint ez a két pohár. és te döntesz, melyik pohár a tied. Ez a pohár az a harag pohár, amit Jézus kiívott helyetted. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Mitől keserű? A méregtől, ami benne van. De ne az én akaratom legyen meg. Visszamegy a tanítványokhoz imádkozni, az imádsága onnantól kezdve úgy hangzik, Atyám, ha ki kell innom ezt a poharat, legyen meg a te akaratod. Már tudja, hogy nincs más út. Ez az Atya akarata. Ez a két út áll előtted. Vagy elfogadod ezt a poharat, amit Jézus már kiívott előtted és helyetted, és hálaadással fogod szorongatni egész életedben, hogy nincsen benne semmi, vagy veszed a másik poharat, ami még tele van, de azt egyszer majd ki kell inni. És az az Isten haragjával van tele. Keserű, méreg pohár. Lehet halogatni egy darabig, de a végén ki kell inni. Jézus azt mondja, hogy teljesen kiitta helyettünk ezt a harag poharat. Egy csepp sincs benne. Isten minden haragját megitta belőle, kiitta, üresre itta. Melyikhez hasonlít az életed? Legyen ez itt mementóként. Énekeltük is nem olyan rég, pár perccel ezelőtt, Ézsaiás 53:5. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ha nem, Jézust köpik le, verik a fejét, korbácsolják meg és feszítik keresztre, akkor téged kellene leköpni, verni a fejedet, megkorbácsolni és keresztre feszíteni. Mindaz, ami Jézussal történik, az veled kellett volna, hogy történjen. Minden pontosan a te vétkeid miatt, a te bűneid miatt. Amikor Jézus szenvedésére nézel, megaláztatására, meggyalázására nézel, akkor tudnod kell, hogy ez mind a te helyetted történik. Mindaz helyetted. Képzeld el, milyen lenne. Nem vagyunk nagy emberek. Nem vagyunk különleges emberek. De hányan tűrnétek, hogy arcul köpjenek benneteket? Férfiak, meddig tűrnétek, hogy arcon köpjenek? Mi lenne a következő mozdulat bennetek egy jól irányzott köpés után, ami csorogna végig az arcodon? Hány ütést hagynál, hogy a fejedre mérjenek szó nélkül? Mennyit? Néhány bátrabbnak látom a feje ingását. Nem.
Nulla.
Semennyit. Nem tűrnénk. Jézus miért tűri? Mert ez az Atya akarata. Mert a mi vétkeink miatt nem csak azt a sebet kapta, amit a lábán meg a kezén ejtettek, hanem azt is, amit okozott benne mindaz, hogy ezek a nyomorult teremtmények, akiket még így is szeret, ezek leköpik, meg a fejét verik. Van szerintetek ennél megalázóbb, még a szavak szintjén is, hogy valakinek a fejét ütni, megpofozni egy embert, egy felnőtt embert. A te vétkeid miatt, a te bűneid miatt, miattad. Semmi túlzás nincsen abban, hogy Jézusnak a mi bűneinkért kellett meghalnia. Nem azoknak a gonoszsága miatt, akik ezt megcsinálták vele. A mi bűneink miatt. Beugrik most egy-két bűn. Beugrik most az a bűn, amit tegnap követtél el, amit ma délelőtt követtél el. beugrik most az a bűn, amivel küzdesz évek óta? Na, amiatt kellett Jézusnak meghalnia. Hányszor szoktál bűnökért bocsánatot kérni? Remélem gyakran. Mert ez a szabadulásnak a kulcsa. Egy is elég lett volna ahhoz, hogy Isten azt mondja, hogy nem engedlek be a mennybe. És egy is elég lett volna ahhoz, hogy Jézus azt mondja, hogy jövök érted. Nem hagylak magadra. Nem hagylak egyedül, jövök érted. Meg akarlak menteni. Ha csak egy bűnöd is lett volna, és ha te lettél volna a világon az egyetlen ember, aki bűnbe esik, Jézus eljött volna, érted? Mert az Atya akarata az volt, ahogyan megprófétálta, ahogyan elküldte a küldötteit, ahogyan jelzi a világ teremtésétől fogva előre, az Atya akarata az, hogy Jézus meghaljon helyetted. Nem hirtelen jött felindulás, nem egy különleges, extravagáns ötlet, kezdettől fogva az az Atya akarata, hogy Jézus meghaljon helyetted. Mi ez, hogyha nem mindenen túlhaladó, mindent legyőző, mindent az útjából eltávolító szeretet? Mi ez? Szerintetek nem erre vágynak az emberek, hogy valaki így szeresse őket? És neked ez megvan. Kezdettől fogva soha nem volt kérdés, hogy az Atya meg akar menteni téged. Mint ahogy az sem volt kérdés, hogy Jézus önként fel akarta áldozni magát, érted? Ezt ő meg akarta tenni. Nem rákényszerítették, nem véletlenül jutott eszébe, ezt ő eldöntötte és meg akarta tenni, érted? Szokták kételkedni Isten szeretetében? Szokták kételkedni abban, hogy még most is van-e számomra bűnbocsánat? Megfordult már a fejedben, hogy én nem bírok tovább küzdeni. Volt már olyan, amikor azt mondtad, hogy Uram, ne bocsáss meg nekem többször, mert undorító vagyok. Nekem volt. De tudjátok, mi az igazság? Az az igazság, hogy Istennek nem fordul meg a fejében az, hogy elhagyjon. Nem fordult meg soha a fejében az, hogy nem küzdök érte többet. Mert Jézus önként fel akarta áldozni magát, érted? János evangéliumában, a szenvedés történetben ezt olvassuk. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Ezután János evangéliumában azt olvassuk, hogy egy korty bort elfogad. Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy a felkínált borecetet, ami egyúttal fájdalomcsillapító is lett volna, azt nem fogadja el. Na most ebből arra következtethetünk, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy szomjazom, akkor nem arra vágyik, hogy adjanak neki gyorsan egy fél liter vizet. Milyen szomjúság akkor ez? Hogyha nem fogadja el a felkínált frissítőt, hogyha egy korty is elég belőle neki, mert megnedvesíti az ajkát, akkor miért mondja, hogy szomjazom? Azért mondja, hogy szomjazom, ugyanazért, ami miatt János evangélium a 4. fejezetében ezt mondja, amikor a tanítványok visszaérnek, és őt a samáriai asszonnyal beszélgetve találják. Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Mit akar tenni Jézus mindig, szünet nélkül? Betölteni az Atya akaratát. Miért mondja, hogy szomjazom? Ugyanazért, ami miatt azt mondja a tanítványoknak, hogy nem vagyok éhes. Mert éppen betöltöm az Atya akaratát, éppen megmentem ennek a nőnek az életét, a samáriai asszonyét. Ezért nem vagyok éhes, mert amikor betöltöm Isten akaratát, bevégzem az ő akaratát, akkor én nem vagyok éhes, nem vagyok szomjas. Miért mondja akkor a kereszten, hogy szomjazom? Mert azt akarja mondani, hogy atyám, adj egy kortyot, és vége az egésznek. Egy kortyra vagyunk attól, hogy a te akaratod beteljesüljön, és megmeneküljön az emberiség. Én ezt most már meg akarom tenni. Atyám, tegyünk pontot a végére, tegyük föl a pontot az íre, koronázzuk meg az emberiség megmentését. Szomjas vagyok betölteni a te akaratodat. Most már be akarom tölteni a te akaratodat. Szenvedtem, itt a vége, elvégeztetett. Szomjas vagyok, atyám. Hadd töltsem be a te akaratodat. Lukács 23-ban ezt olvassuk. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt. És olvassuk ehhez gyorsan János 10-et is. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Jézus nem hagyja, hogy a fulladás végezzen vele. Jézus nem hagyja, hogy az elvérzés végezzen vele. Ezek mind történtek, fulladozott, haldoklott, kivérzett. De Jézus nagyon tudatosan azt mondja, mint amit előre megmondott a tanítványoknak, nekem hatalmam van arra, hogy én magam odaadjam az emberekért az életemet. Mint ahogy hatalmam van arra is, hogy visszavegyem. Péter, most nem azt a hatalmamat akarom gyakorolni, hogy hívom a 12 sereg angyalt, ezt visszatartom. Most a másik fajta hatalmamat akarom gyakorolni, hogy odaadom az életemet az emberekért. Most ezt a hatalmamat akarom gyakorolni. És ott a kereszten, miután hal meg, miután leheli ki a lelkét, azt mondja, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Atyám, most, hatalmamnál fogva, neked adom az én lelkemet. Nem a fulladás végez velem. Én magam adom oda az életemet. Értitek ezt a kettőt? Mennyire fontos ezt együtt látunk? Jézus ugyanolyan ember volt, mint mi. Semmiben nem volt más. Ugyanúgy fulladozott, ugyanúgy vérzett, ugyanúgy az egész idegrendszerét tépázta a fájdalom. De nem ezek miatt hal meg, hanem mert ő így döntött. És ez óriási különbség. Mert úgy döntött, hogy érted, meg értem, ő a hatalmánál fogva leteszi az életét. Meg akar halni helyetted. Fel akarja áldozni az életét helyetted, mert ő így döntött. Nem vehetik el tőle az életét, hogyha ő nem akarja. Amikor majd ő oda akarja adni, akkor odaadja. És amikor oda akarja adni, oda is adja. Érted? Meg értem. Mert ezt a küldetést kapta az ő atyától. Ha bármikor felmerülne benned, hogy szeret-e Isten, hogy meg akar-e még bocsátani neked, ha bármikor felmerülne benned, hogy van-e még bűnbocsánat a számodra, akkor ezt a két mondatot soha ne felejtsd el. Az atya azt akarta, hogy Jézus meghaljon helyetted. Jézus pedig önként fel akarta áldozni érted az életét. Na ez a térdre kényszerítő szeretet. Na ez az, ami ellen nem tudunk mondani semmit. Ez az, ami előtt csak állunk, és bőgünk, és térdre rogyunk, és azt mondjuk, hogy nem hiszem el. Tényleg ennyire szeretsz? Tényleg ennyire szeretetre méltó vagyok? Az én saját kis nyomorúságaimban, kis bűneimben, saját kis függőségeimben, megkötözöttségeimben, saját kis istentelenségemben, tényleg ennyire szeretsz engem, atyám? Tényleg? Tényleg. Melyik poharat szorongatod? Az üres poharat, az Isten kiürült harag poharát, amiben, hogyha azt mondod, hogy atyám, nem bírom tovább. Ezt én nem hiszem el, hogy te meg tudod bocsátani. Akkor próbálj meg belekortyolni. Hidd el, hogyha lenne olyan bűn, amit Isten nem akarna megbocsátani, kibírnál inni belőle egy kortyot, hogy meghallja bűneidért. De Jézus ezt kiürítette. Hörpingethetsz, de nem lesz benne semmi. Na ez az, amit térdre kényszerít. Vagy időről időre marcangolod magadat, és iszogatsz a méreg pohárból. Nem kell. Nem kell. Ezt ragad meg. Ezt ragad meg, amit az Isten fia fenéki kívót érted. És aztán nézzed, szemléld, csodálkozz, ámulj, sírj, törjél össze, bőgjél nagyokat a bűneid felett, és aztán fogad el, hogy Isten minden bűnödet megbocsátotta. A tegnapit is, a 20 évvel ezelőttit is, meg azt is, amit holnap fogsz elkövetni. A kérdés, az egyetlen érvényes kérdés ezek után, hogy ekkora szeretet láttán, te mit akarsz kezdeni az életeddel? Hogyha az atya fel akarta áldozni helyetted Jézust, ha Jézus önként fel akarta áldozni magát, érted? Akkor te mit akarsz? Mit akarsz tenni az Úrért? Két dolgot szeretnénk mondani nektek zárszóként. Az egyik Pál apostol ezt írja a 2. Korintusi levél 5. fejezetében. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Krisztus szeretete szorongat minket. Ezzel a szeretettel, hogyha kezded felfogni, hogy ez a pohár tényleg üres, és elönti a szívedet annak a felszabadultsága, hogy nem fogok meghalni. Nem fogok meghalni. Nincsen olyan bűn, amit Isten ne bocsátana meg, ha én bocsánatot kérek. Nincsen olyan bűn, amire Jézus áldozata ne lenne elég. Tényleg nincsen. Akkor ez a szeretet, ez szorongat. Ez nem hagy, hogy kirúgja hámból, hanem összeszorít, ez el fogja szorítani a szívedet. Ez a szeretet, ez azt fogja mondatni veled, hogy nem élhetek tovább úgy, ahogyan élek. Ez a szeretet azt kell, hogy mondassa veled, hogy én innentől kezdve, hogyha ennyire szeret engem az atya, akkor én nem a saját vágyaimnak és kívánságaimnak fogok élni, hanem annak, aminek Jézus élt egész életében, az atya akaratának. Én az atya akaratának akarok élni, mert máskülönben ez a szeretet összeroppant. Máskülönben ez a szeretet rám omlik, mint az ég. Azt írja az egyik Zsoltár. Uram, a te szereteted az égig ér, és a te hűséged a magas fellegekig. Akkor a szeretet tornyosul fölénk, mint az ég. És hogyha te egyszer megízlelted, és felfogtad ezt a szeretetet, és mégis a saját kívánságaid és vágyaid után jársz, és a saját akaratodat akarod teljesíteni, akkor azt fogod nyomni, hogy ez a szeretet összenyom. Jézus nem úgy akar megnyerni bennünket magának, hogy újra és újra lesújt ránk a bűneinkért, hanem úgy akar megnyerni önmagának, hogy azt mondja, hogy nézd, meghaltam helyetted. És rád akarom omlasztani az én szeretetemet. Az nyomasszon téged, hogy én most is szeretlek, és most is szeretlek, és ennek ellenére is szeretlek. És ha ezt megcsináltad, még most is szeretlek, és le tudsz engem köpni, tudod mit? Én akkor is szeretlek. És ütöd a fejemet bottal, tudod mit? Én akkor is szeretlek. Na, meddig bírod még, hogy ne szeress? Meddig bírod még, hogy ne az én akaratom alá akart hozni az életedet? Meddig bírod ki ezt a szorongató szeretetet? És végül. Jeruzsálem a pusztulás szélén, Jeremiás életének a vége felé. A babiloni sereg a kapuknál. Jeremiás 30 éve prófétál, eredménytelenül. Senkinek nem kívánom. 30 éve van mellette az írnoka, Báruk, aki jegyzi az Úr minden gondolatát. Ő volt Jeremiás írnoka. És Báruk ezután a 30 év után, a 30 év sikertelenség után, és látva azt, hogy a babiloni sereg a kapuknál, és pillanatokon belül itt szó szerint kőkövön nem marad, mert mindent lerombolnak, bennünket meg visznek fogságba, elkezd siránkozni. Elkezd siránkozni, hogy jaj, nekem mi történik velünk. És persze lennének gondolatai, hogy hogy kellene kimenekülni ebből a helyzetből. Na, ekkor hangzik el a Biblia egyik legkeményebb mondata az Úrtól. Miután ezt olvastam, eligazítónak gondolom az egész életemre nézve. Jeremiás 45. Az Úr, Izrael Istene ezt mondja rólad, Báruk. Te így beszélsz, jaj nekem, mert az Úr kinnal tetézi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat. Ezt feleld neki, Jeremiás. Így szól az Úr. Nézd csak! Amit építettem, azt most romba döntöm. És amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek! Mert most veszedelmet hozok minden emberre, így szól az Úr, de te ajándékul kapod az életedet, bárhová is mégy. Szerintetek, hogyha Isten az ő választott szent városának a pusztulásánál azt mondja Báruknak, hogy Báruk, figyelj! Én fölépítettem hosszú munkával ezt a várost. Behoztam ide az én szent, választott népemet azért, hogy példa legyen mindenki számára, hogy vonzzák hozzám az embereket. És annyira nem töltötték be a küldetésüket, hogy elrettentő példává váltak a népek számára, ezért most le kell döntenem az egész várost, és fogságba kell hurcolnom a népemet, amit fölépítettem, Ábrahámtól kezdve Mózesen át, Dávidig, amit fölépítettem, most mindent romba döntök. Én építettem, és most romba kell döntenem. Szerinted nekem ne lenne siránkozni valóm? Mondja az Úr. És neked még ebben a helyzetben nagy kívánságaid vannak? Hát ne legyenek. hogyha Jeruzsálem pusztulásánál ezt mondja az Úr, akkor szerintetek mit mond nekünk a népének, aki közé elhozza Jézust, aki között, mint vesszőszál kisarjadt a földből, akik látjuk azt, hogy mit tett értünk, hogyan tanított, hogyan gyógyított, hogyan tett csodákat, és amit Isten felépített közöttünk, azt saját kézzel rombolja le, mert helyetted meg helyettem meg akarta ölni Jézust. Na szerintetek ezek után nekünk nem mondja, hogy amit a saját kezemmel felépítettem, azt romba döntöm, érted? És neked még nagy kívánságaid vannak? Hát ne legyenek! Na ez az Isten üzenete az ő népe számára, hogy ajándékul kapod az életedet. Ajándékba kaptuk az örök életet, ingyen. Biztos, hogy a jó dolgokkal vagyunk elfoglalva? Biztos, hogy helyén van a fontossági sorrendünk? Biztos, hogy helyes dolgokért nyöszörgünk nap, mint nap? Biztos, hogy az a fontos Istennek, ami neked fontos? Hogy azt még meg kellene venni, de nincsen rá elég pénz? Hogy oda még el kellene menni, de nincsen rá elég pénz? Nem megy az autó, nem megy a számítógép, lassú a telefon, lassú az internet, kimaradt egy étkezés, jaj. Ajándékba kaptad az életedet. Mert én, amit csak saját kezemmel felépítettem, most lerombolom, érted? És neked még nagy kívánságaid vannak? Hát ne legyenek. Isten rendkívül élesen helyére teszi Báruknak a fontossági sorrendjét, és most nagypénteken a mi agyunkat és szívünket is a helyére akarja tenni. Itt tornyosul fölöttünk az Isten szorongató szeretete. Azt mondja Pál apostol, hogy ha az, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaajándékozta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ez az érdekes. Ez a fontos. Ez az, ami számít. Annyi mindenen nyöszörgünk. Annyi minden elvonja a figyelmünket. Annyi mindenről gondoljuk azt, hogy fontos. Közben semmit nem ér. Semmit. Megsemmisül minden. Romba dől. Megy a levesbe. De az életedet ajándékba kapod, és kinyílik számodra az ajtó az örökké való királyságba, a tökéletes világba. Úgyhogy ez a föléd tornyosuló, szorongató szeretet az diktálja most nekünk, egyenként is és gyülekezetként is, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ámen. Gyertek, álljunk fel, ezért imádkozzunk, és így fogjuk dicsérni a mi Urunkat az úrvacsora vétele előtt. Úr Jézus Krisztus, itt állunk előtted, és a torkunk elszorul attól a szeretettől, amit felfog az agyunk és a szívünk, hogy te önként fel akartad áldozni magadat értünk. Hogy mennyei atyánk, te kezdettől fogva fel akartad áldozni Jézust értünk. Urunk, nincs kérdésünk, itt megszűnik minden szó, itt egyedül neked van jogod, hogy szólj, és köszönjük, hogy te pedig újra és újra azt fogod mondani, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy újra és újra azt fogod mondani, hogy szeretlek titeket. Urunk, jönni akarunk eléd. Hozni akarjuk az életünket, magunkhoz akarjuk ölelni az üres poharat. Azt a harag poharat, amit te kiittál, Úr Jézus. És azt akarjuk, hogy ez a szorongató szeretet irányba állítsa az életünket, hogy megértsük, hogy mi fontos és mi nem. Köszönjük, Urunk, hogy ajándékba kapjuk az életünket, az örök életünket. És köszönjük, Urunk, hogy ez tisztázza számunkra, hogy mi a te akaratod. Urunk, nem akarunk lényegtelen dolgokat lényegessé tenni, marginális dolgokat a középpontba állítani. Atyánk, úgy akarunk lenni, mint Jézus. Egy számít csak a te akaratod. És nem a saját vágyaink és kívánságaink szerint akarunk élni, hanem a te akaratod szerint, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz Jézusért. Amen.